A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrának keményítő és izócukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójával. És hát az első részben beszélgettünk sok mindenről, többás mellett arról, hogy az ukrán cukor milyen problémákat, vagy okoz-e problémákat, akár a magyar piacon, vagy akár a régió piacán, vagy akár az egész európai piacon, illetve hát szó esett arról is, hogy a nagyon aszályos és toxinnal terhelt, meg egyéb problémákkal terhelt 2022-es évet követően idén úgy néz ki, hogy jó termés volt. Legalábbis búzából, árpából mindenképpen, és én úgy olvastam, hogy a kukorica sem lesz nagyon gyenge idén, és akkor talán folytassuk innen, hiszen a Hungrán a fő alapanyaga, illetve az egyetlen alapanyaga tudtommal, az a kukorica, tehát a legközvetlenebb hatása a Hungrán a tevékenységére annak van, hogy hogyan alakul a kukorica termésátlag Magyarországon, illetve a világpiaci árak, hogy alakulnak, és a gazdák ehhez képest mennyit hajlandók, milyen áron eladni a Hungránának. Szóval akkor a kukoricára is igaz az, hogy egy jó erős évet tudnak maguk mögött a termesztők, vagy még ez alakul, mert még most tart, azt hiszem, a betakarítás.
Tart a betakarítás, lassan a felénél vagyunk, tehát annyira száraz, meleg idő van, hogy gyakorlatilag kombájnok gőzerővel mennek, és nem állította meg őket semmi. Azt kell mondani, hogy a termés átlagok tekintetében megint óriási eltérés van Dunántúl és az Alföld között, illetve főleg a Dél-Alföld között. Tehát Dél-Alföldön azért gyengébbek a termés átlagok.
Hát ott még mindig aszályos volt a sok eső ellenére.
Így van. Ott voltak területek, mondjuk főleg Békés megyében, ahol azért aszály volt rendesen, de Dunántúlon nagyon jók a termés átlagok. Országos átlagban azt gondolom, hogy egy ilyen erős átlag, vagy átlag fölötti termés átlagot fogunk elérni, az mondjuk kb. 8 tonna per hektár.
Tehát és szabad egy házak környékén milyen volt az átlag?
Szerencsére nagyon jó. Ugye most a betakarításban, ami közvetlenül a szántóföldről nedves formában vesszük, és hát tényleg gyakorlatilag öntenénk ránk. Ugye a probléma az a gazdáknak, termelőknek, hogy az ár nem elég magas. Tehát ez azt jelenti, hogy költségeik annyira megemelkedtek az elmúlt két évben, gondolok itt a műtrágyára, gázolajra, munkadíjakra, bérekre, tehát hogy egy hektáron gyakorlatilag a költség az olyan másfélszer annyi, mint két évvel ezelőtt, de lehet, hogy kétszer. Az árak pedig ugye nem kétszer annyiak, mint tavaly. Sőt, fele annyiak, mint tavaly. Tehát ez természetesen okoz problémákat. Ugyanakkor azt meg kell érteni mindenkinek, hogy gyakorlatilag nem tudunk 5000 forintos kenyeret megvenni a boltban, meg nem tudunk, nem tudom, 1000 forint per literes üdítőitalt megvenni a boltban. Tehát az ilyen nagyon magas alapanyag árakból az következik, hogy az élelmiszer ára is nagyon magas. Tehát ezek most ugye visszarendeződtek, sajnos most ebben az évben ez a termelőkön csapódik le. Tehát ahogy mondjuk tavaly, vagy aki rosszul döntött energiabeszerzés terén idén a feldolgozóiparon is, de idén egyértelműen a termelőkön is. Tehát például a búzában vagy árpában szerintem alig van termelő, aki nyereségesen tudott termelni idén.
Kukoricában?
Ez egy óriási probléma. A kukorica most egy pozitív dolog, tehát én azt gondolom, hogy átlag vagy átlag fölötti termés hozamot tudott elérni a termelő, akkor szerintem most tud realizálni eredményt.
Ott a mezőföldön egyébként nagyon jó földek vannak, ott azért az úgy általában itt szokott lenni.
Igen, itt a Balaton déli részén.
Ha jó idő van, akkor ott jó a termés.
Igen, vagy akár Baranyában, Somogyban. Tehát ott vannak azért jó területek, Fejér megyében, ugye mi Fejér megyében vagyunk, tehát ott körülöttünk is. Természetesen mi ugye minden hatodik, hetedik tonnát megvesszük az országban, tehát vagy ötödiket, attól függ.
Milyen távolságból egyébként? Tehát azért nekem mindig ez ugrik be, hogy szabad egyházak környéke, de hát valószínűleg ez a környék azért tágabban értelmezhető.
Csak hogy nagy számot mondjak, Magyarországon historikusan körülbelül 1 millió hektáron vetnek kukoricát. Most ez ugye lecsökkent 746 ezer hektára, de jövőre valószínű megint ilyen 900 fölött lesz. És ebből az 1 millió hektárból körülbelül 150 ezer hektárnyi kukoricát mi veszünk meg. Na most ez önmagában több megyének a kukorica termése. Azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül a kétharmadát azért egy ilyen 100 kilométer sugarú körön belül
ők járnak
meg.
A legjobban.
Ők járnak, nyilván a szállítási költség náluk a legkisebb, viszont veszünk Békésből, Borsodból is, Hajdúból, tehát hogy minden az ország minden szegletéből veszünk. Talán Győr-Sopronból nem, mert az mondjuk inkább elmegy a nyugat-európai országokba, de tényleg, tehát, hogy mi mindenhol ott vagyunk, mindenhol logisztikailag rendelkezésre állunk. Természetesen vannak versenytársaink, és ugye az a kérdés, hogy mondjuk Észak-Alföldről mi kínáljuk-e a legjobb árat, vagy nem. De nekünk ugye minden esetben a beszállított ára fontos, hogy a gyárba, amikor beérkezik, akkor az egy versenyképes működést tegye lehetővé.
Na most az, hogy azért van két, ha jól tudom, két konkurens üzem, vagy három?
Hát két nagy gyár, plusz a takarmányipar. Tehát azért a takarmányipar még mindig a legtöbb kukoricát használja föl Magyarországon.
Na de hát a takarmányiparnak önök is beszállítanak meg. Gondolom a többi konkurens is, tehát hogy ilyen szempontból itt két termék lesz ugyanabból az alapanyagból. Na nem vinném el nagyon ezt a beszélgetést, csak ezt azért kérdeztem meg, hogy ez a verseny egyébként mennyire erős ahhoz, hogy a gazdák azért mégis a nap végén valahogy, ha máshogy nem, plusz nullával jöjjenek ki a történetből.
Én azt gondolom, hogy nagyon erős a verseny. Azért ez az elmúlt két év, ez a 22-23, ez nagyon extra. Tehát ez most minden tekintetben azt gondolom, hogy nem szabad alapul venni, tehát az baj lesz, ha ez lesz az új normális. Tehát az nagyon kiszámíthatatlaná teszi a tervezést, a működést, de mondjuk, hogyha 21-ig nézzük, beleértve akár a Covid évet is, én azt gondolom, hogy a termelőknek az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy stabilitást adott, hogy vannak feldolgozó gyárak, akik stabilan mindig megveszik a terményeiket. Hiszen szinte mindenből ugye fölösleget termelünk. Ha fölösleget termelünk, akkor azt ki kell vinni Magyarországról, ergo ott az exportőrök, a kereskedők diktálják a feltételeket, diktálják az árat. És nekünk, mint gyár, ezekkel a kereskedőkkel kell versenyeznünk, hogy mi kedvező feltételeket, jobb árat kínáljunk, mint mondjuk ők egy dunai kikötőbe, mondjuk, ahol egyébként kikötőbe, vagy a úszájra rakják a gabonát, és fölhajozzák északra, vagy a Fekete-tengerre délre. Ha nagyobb a verseny, az jó a termelőnek, hiszen a keresletet növeli, és ezáltal az árat növelheti. Természetesen az exportőr is csak annyit tud kínálni egy terményért, amennyiért ő aztán el tudja adni Olaszországba, Hollandiába, Fekete-tengeren, bárhol. És ezért mondtam azt, hogy ezeket globálisan kell vizsgálni, mert hogyha a globális tőzsdei árak lemennek, akkor a kereskedő sem tud magasabb árat, hiszen ő nem fogja tudni eladni. Szóval ilyen tekintetben azt gondolom, hogy nagyon jó a helyzet, de a magyar termelőknek még jobb lenne, hogyha nem lenne fölösleg, hiszen akkor csak a hazai gyárak harcolnának egymással gyakorlatilag a terményért, plusz még nekünk importálni is kell, viszont akkor ezek a gyárak lennének versenyképtelenek, hiszen drágában tudnánk termelni, mint mondjuk Ausztriában, Csehországban vagy bárhol, előbb-utóbb ugye kiáraznánk magunkat a piacról.
Pont ezt akartam mondani, hogy a felesleg meg azért is jó, mert a nehezebb években azért az mindig stabilitást hoz. Azért van ennyi tartalék a rendszerben, vagy nem. Hiszen én annyi tároló kapacitást látok országszerte járva kelve, hogy igen, abból csak marad valamennyi, főleg, hogyha nem toxinosabb benne lévő gabona.
Igen, és akkor megint csak ugye globálisan nézve, kettőt hátralépve, ugye egész Európában, tehát az Európai Uniót nézzük, akkor búzából mindig fölösleget, mint unió fölösleget termelünk, tehát az unióból kifelé megy a búza, és befelé jön a kukorica, mert abból viszont nem termelünk eleget. Tehát körülbelül ugyanannyi, mondjuk 10 és 20 millió tonna között, de mondjuk 15-20 millió tonna kukorica jön be Európába, és ugyanennyi búza megy ki. És akkor ezt azért érdemes megnézni, mert hogyha mi most kukoricából termelünk fölösleget, akkor annak Európán belül is lesz helye. De ha búzából termelünk felesleget, akkor jó eséllyel csak Európán kívül fogjuk tudni értékesíteni, ahol meg még durvábbak lehetnek a feltételek, még nagyobb lehet a verseny.
Tehát benne van, ez nem is annyira burkoltam, hogy talán a nehézségek ellenére is érdemes több bizalmat szavazni a kukoricának, ahol csak lehet.
Én nagyon hiszek ebben, tehát én azt gondolom, hogy a kukorica egy fantasztikus növény. A kukorica keményítőből már most is rengeteg terméket állítanak elő, és még többet lehet. Ugye már sokszor beszéltünk itt ebben a rádióban is, hogy a bioműanyagok jövőjéről, amiről én személyesen nagyon hiszek, de most ezt félretéve, tehát én azt gondolom, hogy ennek abszolút lesz hosszú távú jövője. Természetesen a klímaváltozás, meg a termesztés technológiának nehézségei a kukoricára vannak a legnagyobb hatással, hiszen ugye ez az a növény, amit nyár végére érik be, és ugye szeptembertől kezdünk el betakarítani a búzát, ugye nyár elején takarítjuk be meg az árpát, tehát ergo a kukorica van a legjobban kitéve az időjárási viszontagságainak. Hogyha nyáron hosszú ideig nem esik az eső, esetleg légköri aszály van, a kukorica az, ami a legjobban megsínyli ezt. Tehát magyarul a kockázat nagyon nagy, talán nagyobb, mint bárminél. Viszont, mivel ugye ez egy kukorica hiányos a régió, meg Európa, ezért az mindig adott egy stabilitást annak, hogy azért ezt egyébként nyereségesen lehetett termelni. Persze vannak kivételek, ugye ez a nehézség a mezőgazdaságnak, hogy az időjárást azt nem lehet befolyásolni. Jön egy jégkár, egy aszály, bármi, akkor ugye gyakorlatilag az egész éves munkát azt kukába dobhatjuk.
Na hát szerencsére nem kell, hogy ez legyen a végszó, és nem tudom, hogy egyébként mennyire tudunk pozitív dolgokról beszélni, hogyha a Hungrán a elmúlt egy évét nézzük, illetve a kilátásokat a következő időszakra. Mert ugye erről nem is olyan régen beszélgettünk itt, hogy a tavalyi energiasok az hát elég rosszul érintette. Szerintem az összes feldolgozott, de a Hungránát most nem tudom, hogy kivételesen rosszul, de mondjuk sikerült betárolni vagy lekötni energiát a legdurvább áron. Most ugye visszamentek az árak, és valószínű, hogy most már kiforogta magát részben ez a dolog, és volt egy pár hónap, ami alatt lehetett puffert építeni a jövőre nézve. Szóval, hogy az elmúlt, vagy az utóbbi időszakot, vagy az elmúlt fél évet, egy évet mennyire húzta le ez a szerencsétlen energia és nyersanyag sok.
Azt gondolom, hogy az egész feldolgozóipart nagyon negatívan érintette ez az energia árrobbanás. Valakit már 22-ben, valakit 23-ban, és még nem tudjuk, mit hoz a 24-es év, tehát azt látjuk, ugye, hogy egy ilyen stabil 20-25 eurós gázról ugye fölment 300 euró fölé, aztán most visszament 50-60 euróra, tehát még most is ugye kétszer-háromszor annyi a gázár, mint sokáig volt, de legalább ezzel lehet működni, ezzel lehet tervezni. Tehát akinek ugye kevesebb előre megkötött, előre bevásárolt energiájában 22-ben, azt akkor érintette, akinek meg több volt 23-ra előre megvett, azt meg idén érinti. Hát mi most inkább az utóbbiak vagyunk, de ezt félretéve, ugye a kiszámíthatóság az nagyon-nagyon fontos, és most már szerintem, ahol eddig az energiabeszerzés az egy ilyen csinálta egy vagy még egy ember se, vagy egy kisebb csapat, most biztos, hogy egy nagyobb csapat foglalkozik minden cégben ezzel, hiszen ennek az optimalizálása az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ettől függetlenül ugye vannak még egyéb tételek is itt Magyarországon, amik érintették a nyereségességet, a profitabilitást. Gondolok itt egyéb burkolt adókra, amik hát sajnos be kellett, hogy vezesse a kormány ezeket. Külön adókra gondolok.
Ez önöket is érintette?
Ez minket is érintett, igen, mert az energia szolgáltatók csoportba a bioetanol és keményítő gyártók is valamiért besoroltattak.
Akkor is, hogyha fel volt függesztve a bioetanol gyártás?
Igen. Tehát itt EOR számokat határoztak meg, hogy melyik az a termék, ami gyakorlatilag a törvény hatája alá tartozik. Mi beleestünk, hát most nyilván a bioetanol bevételünk idén nem volt, de tavaly igen, például, tehát tavaly közel 4 milliárd forint extra adót be kellett fizetnünk. Idén nyilván ez most kevesebb lesz, sőt, sokkal kevesebb. De ezen kívül volt ugye széndioxid adó, EPRD, tehát a kiterjesztett gyártófelelősség díj, a netának az emelése a tavalyi, illetve 21-ben, tehát egy csomó olyan extra költség rakódik a termelésre, ami, és ez a nagyon nagy baj, ami a környező országban nincsen. Tehát ezzel tulajdonképpen, tehát most értjük, hogy infláció, meg költségvetési deficit, stb., de az a baj, hogy a feldolgozóipar, ha nem tud versenyképes lenni mondjuk egy cseh, bolgár, osztrák vagy német gyárnál, akkor előbb-utóbb el fogja veszíteni a vevőit, és átveszik a szerepét a cseh, osztrák, bolgár vagy német gyárak.
És akkor védhetjük
ezek
a gazdákat.
Ezek az extra adók. Igen, és az a baj, hogy ezek az extra adók, ezek nem segítik a versenyképességet. Sőt, azt láttuk az elmúlt másfél évben, hogy például tőlünk keletre lévő szomszédunknál, Romániáról beszélek, az olyan és hasonló gyárakat, mint mi vagyunk, nem hogy nem adóztatták meg extra profitadóval, vagy egyéb díjakkal, hanem a rezsiszámlájukat nagyon komolyan támogatták. De ugyanez volt a németeknél, franciáknál is, vagy még sok országnál. Most azt megint hagyjuk, hogy ez mennyire EU-konform, hogy gyakorlatilag külön célzott támogatásokat adnak iparágaknak, vagy szereplőknek. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy itt van egy feldolgozóipar, ami azt gondolom az agrárélelmiszeripar egy jelentős ágazat a magyar gazdaságnak, nem utolsósorban stratégiai ágazat, hiszen önállátóak vagyunk élelmiszerből, sok mindenből, a legtöbbből önállátó vagyunk, azért ezt fönn kell tartani. Föl kell tudni tartani, hogy a termelőink megvannak, a gyárak megvannak, és mi magunknak is termelünk. És ez a rengeteg teher, ami rárakódik a termékre, ez sajnos egy nehezítő körülmény.
Na most persze egy darabig lehet ezt a profit terhére megúszni, de hát gondolom ez egyik tulajdonos sem szereti, hogyha egy gyár a profit terhére megőrzi a piacait. Melyek azok a tevékenységek, vagy mik azok a beruházások, vagy lehetőségek, amelyek ezen könnyítenek? Ugye egy pár évvel ezelőtt mondhatni, hogy idejekorán, tehát idejében elkezdtem a Hungrána, sőt sok iparági versenytársat megelőzve az átállást a különböző megújuló önellátást segítő beruházásokkal, itt gondolok a biomassza kazánokra és egyebekre. Hol tartanak most ezek a beruházások, illetve hogy ebből a csökkenő marzsból hogyan jut ezekre az egyébként hosszú távon mindenképpen a fenntarthatóságot, a profitabilitást és az energiahatékonyságot szolgáló beruházásokra?
Igen, hát mindig előre kell menekülni, tehát minden nehéz helyzetben ugye mi abban hiszünk, hogy beruházni kell és fejleszteni, mert akkor tudunk egy lépés előnyre szerteni a versenytársakhoz képest. Ugye a kommunikáció az, és azért mi is ezt elfogadtattuk a tulajdonosokkal, hogy egy csomó ilyen extra adó meg díj azért átmeneti jellegű, tehát hogy nem maradnak velünk, csak mondjuk egy-két évig. Ebbe továbbra is bízunk, hogy azért ezek kivezetődnek majd. De az előre menekülést, azt igen, azt elkezdtük, hogy azért mi megújuló energiát már felhasználunk nagyon régóta, de ennek az arányát növeljük. Ugye most egy ötödik biomasszakazánunk épül, biogázüzemet tervezünk, és egy 2040-es karbonsemlegességi tervet kezdtünk el készíteni, ami azt jelenti 2040-re, ugye a primer energia felhasználásunkat teljesen karbonmentessé akarjuk tenni. Ennek nagyon sok eleme lesz, még nyilván szoláris, meg egy csomó minden, mert hogy azt látjuk, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egy ilyen bizonytalan környezetben, ha itt tudjuk gyakorlatilag az energiaszámlánkat csökkenteni, a kibocsátásunkat csökkenteni, akkor ezzel lehetünk egy picit versenyképesebbek, vagy legalábbis egy lépés előnyt gyakorlatilag meg tudjuk tartani a versenytársainkhoz képest. Természetesen a kérdés ugye arra irányult, hogy egy csökkenő marzs meg profit mellett ez hogy lehet. Átmeneti időszak van, tehát hogy említettem is az első részben a beszélgetésnek, mi azt hisszük, hogy azért ez nem ez az új normális, tehát hogy ha ez lenne, akkor baj lenne. Átmenet, remélhetőleg következő két évben azért konszolidálódik a helyzet, és akkor úgy kisimulnak majd a dolgok. Meglátjuk, ebben bízunk, és ennek megfelelően tervezünk mindent.
És hogy látja most itt a közeljövőt, ami még ugye az új normális szerint, vagy hát még a normálatlan körülményeket figyelembe véve kell tervezni, és úgy kell belőle kihozni a legjobbat?
Hát ugye az év felmarad része, illetve azért mi úgy tervezünk, hogy a 24-es évnek az első fele is még nagyon nehéz lesz, már pedig azért, mert nem azért, mert a fő költségelemeink drágulnak, mert azok valószínűleg nem fognak drágulni.
Nem viszont, is vannak a különadók.
Viszont, hát igen, a különadók azok velünk vannak, meg az egyéb díjak, EPRD, NETA emelés, azok azért itt maradnak. Viszont ugye az elmúlt másfél évnek a drasztikusan megugró inflációja, az most érezteti nagyon a hatását, tehát gyakorlatilag azt látjuk, nem csak mi, hanem gyakorlatilag hasonló gyárak teljes európai vagy kelet-európai régióban, hogy drasztikusan visszaesett a fogyasztás. Tehát minden termékünkre kisebb az igény. Ennek kell megváltozni, és ez egy hosszabb folyamat lesz. Tehát ugye közeljövőről beszéltünk, azt gondolom, hogy ez fél éve, egy év alatt még nem fog helyrejönni. Tehát vissza kell szorulni az inflációnak, a béreknek, a reálértékének újra utol kell magát érnie, és az embereknek el kell kezdeni fogyasztani picit többet, mint az elmúlt másfél évben, vagy egy évben, ahhoz, hogy a gazdaság is újra erőre kapjon. Tehát ez még előttünk van.
És akkor itt ugye nem csak a cukorról van szó, meg a keményítőről, hanem ott van a másik oldalon az állattenyésztés és az ahhoz szállított takarmány, amelynek a piaca szintén zsugorodott, hiszen amit csak az állat létszámokban lehet látni, meg a hírekből lehet hallani, hogy mennyire visszaesett a húsfogyasztás. Valószínű, hogy a kevesebb állat nem eszik több takarmányt.
Visszaesett a húsfogyasztás is, illetve nekünk van egy takarmányunk, ami mondjuk a tejhasznú szarvasmarhának a napi etetésére szolgál. A tejhasznú szarvasmarha szám is visszaesett. Tehát telepeket zártak be, állományt vágtak ki, és hozzuk be az importtejet. Tehát ez egy komoly probléma. Tehát az, hogyha ezek az ágazatok nem tudnak versenyképesen üzemelni, akkor persze meg lehet importból mindent oldani, csak hát kérdés, hogy stratégiailag ez mennyire jó lépés. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek kell megváltozni gyakorlatilag. Tehát stabilizálódni kell az áraknak, stabilizálódni kell a keresletnek, a fizetőképes keresletnek, és akkor elindulhat gyakorlatilag egy fogyasztás növekedés. A takarmányiparban egyébként gyakorlatilag egy számjegyű visszaesés van tavalyról idénre, tehát azt látjuk, hogy sokkal kevesebb takarmány gyártódik Magyarországon, hiszen kisebb az állatlétszám.
És akkor ehhez képest önök ezzel például mit tudnak kezdeni? Mert ugye amíg a keményítő részéből a kukoricának azért vannak helyettesítő termékek, és ha más nincs, akkor most a jelenlegi piacon mindenképpen jó menekülő út, ha lehet ezt mondani, a bioetanol, de ezzel a fehérje mennyiséggel mit lehet kezdeni? Bár egyébként fehérje hiányos az ország, tehát akár még ez pozitív is lehet.
Igen, tehát próbáljuk megőrizni azt a volument, amit itthon értékesítettünk, azt próbáljuk megőrizni, hát a fölösleget meg ebből exportáljuk. Tehát azért mi nekünk az árbevételünknek több, mint a fele az exportból adódik. Termékcsoportonként változó, valahol ugye mondjuk a 80%-a itt marad, valahol csak a 20%-a marad itt, összességében több, mint a fele. Hát ilyenkor megnő az exportunk, tehát többet viszünk ki Magyarországról. De mi továbbra is, ahogy elmondtam, nagyon-nagyon hiszünk abban, hogy a következő év folyamán, tehát 24-es év folyamán gyakorlatilag stabilizálódik a rendszer, az egész piacunk, az alapanyagpiacunk, az értékesítési piacaink, és 24 második felétől 25-től, tehát mondjuk egy-másfél év múlva visszatér minden a régi kerékvágásba, a Hungrana életében is, és a magyar gazdaság életében is.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrana keményítő és izócukorgyártó és forgalmazó Kft. Vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták. Különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.